Van egy ige, amit bizonyára mindannyian ismertek a Kolosséból. Hát benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és ő ránézve teremtetett. Ez a mi Istenünk. Valami felfoghatatlan nagyság. Szeretném, hogyha ma ilyen három területét néznénk meg az Istennek a nagyságával, hadd nyűgözzön le minket, és mutasson új igazságokat. Az egyik maga a természet. Ebben nem annyira sokat szeretnék foglalkozni, nem annyira értek hozzá. Mondjuk sok mindenhez nem, még ami aztán azt gondolom, hogy igen, az is nagyon felszínes ahhoz képest, amilyen mélysége van. A másik, amit szeretnék, amely néznénk a személyes életünkben, ezzel szeretnék kicsit többet foglalkozni, mert ez a célom, hogy ma ez megerősödjön bennünk. És a harmadik meg a gyülekezet meg az egyházban, ahogy van, illetve bocsánat, négyet fogok mondani, nem hármat. A másik meg maga a világ, hogy a világban, hogy látjuk az ő hatalmát. Egy nagyon jó ige, az ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képása, ez Jézus Krisztus, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget. Talán emberileg is ez egy nagyon jó kép, nem? Hogy mi talán tartani dolgokat erőbevetéssel, izmokkal, a fizikumunkkal tudunk, és milyen elképesztően megmutatja talán egy másik dimenzióját az Isten hatalmának, hogy szóval fenntartani dolgokat. És az a teremtett világ is úgy lőtt létre, hogy mondta Isten, hogy legyen, hogy erről énekeltünk, és hogy legyen áldott az a szó, ami azt mondta, hogy legyen. Az Istennek a nagy szava. Látjuk ezt a természetben, nem tudom, nekem a hegyek mindig lenyűgözőek. Amikor voltunk Nászúton, ott Szlovéniában láttunk olyan hegyeket, ahol tehát nem láttad a csúcsát, mert a fellegek ellepték. És azért ott az ember megérzi, hogy milyen pici. Illetve nagyon szeretem a zöld tájat is, gyönyörű, friss, üde, és van egy nagyon szép tisztasága és gyönyörűsége. Az ige szerint is, hogyha tanulmányozza valaki a teremtettséget, Isten felfedezheti benne. És maga ugye, amit néztünk is előzőleg, mondjuk maga a csillagok. Egy pár adatot szeretnék csak ezzel kapcsolatban mondani, ami hát így összeollóztam magamnak. Az egyik, hogy jelenlegi állapítás szerint mondjuk nem annyira friss volt a cikk, amiből néztem, de 300 ezer trillió csillag van az égen. És az az érdekes, hogy ez a szám állítólag megegyezik azzal is, amennyi ember jelenleg él a Földön, és őnekik a sejtjeinek a számával, azt mondják. Ez egy érdekes adat. Lenyűgöző, nem? Nem is tudom, hogy ez 18 nullát jelent, azt hiszem egyébként még a 300 ezer után a trillió, ha jól emlékszek rá. Elképesztő számokról beszélünk. És ez az Istenünk. Vagy éppen azt mondják például, hogy a világegyetemünk átmérője 78 milliárd fényév. Egy fényév az ott van, én nem is tudom kimondani normálisan, hogy mennyi. 78 millió. Milliárd, bocsánat. Jól olvassátok. Elképesztő. Nem is lehet felfogni. Ezek számok, de olyanok, amiket nem értesz meg, nem tudsz kezelni. Ilyen az Isten. És ez a kérdés. Szerintetek a napba a Föld hányszor fér bele? A feleségem nem válaszolhat. Mit gondoltok? 1000? Sat? Talált. A pásztorunk, igen, eltalált. Elképesztő, elképesztő. Nagy, nagy volumenű dolgok vannak, és ez az Istennek a keze nyomán jöttek létre. Isten hatalmi a természetben, a zsoltárok dugig vannak ilyen kijelentésekkel és ilyen csodálkozásokkal. Zsoltárok 8-ban. Ha látom az eget, a kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda halandó mondom, hogy törődsz vele, és az ember fiai gondod van rá. Eltörpülünk emellett. De ez így rendjén is van. Aztán 71. Zsoltár, 16-os, 17-es verse. Tiéd a nappal, az éjjel is tiéd. Te tetted helyükre a csillagokat és a napot. Te szabtad meg a föld minden határát. Te alkottál nyarat és telet. Illetve egy utolsó még, a 147. Zsoltárból. Megszabja a csillagok számát, nevet ad mindegyiknek. Ennek a 300, mit tudom, hány milliárdnak. Nagy a mi Úrunk, és igen erős, bölcsessége határtalan. Gyönyörű látni ezt a teremtettségben. Tudjátok, én annyira szeretem azt, amikor látom a hitemnek a valóságát. Hogy amikor én arról beszélek, hogy az én Istenem nagy, felnézek az égre, és elmerülök az egészbe. Nagyon jó ezt látni. Ma reggel keljen fel a hited erre, hogy tudd azt, hogy a te Istened, aki a te oldaladon áll, ilyen végtelen hatalommal áll a te oldaladon. Hiszem, hogy Isten hatalma mindig célra nyilvánul meg az életbe, és én azt látom az igében kevés olyan alkalommal, és kevés módon talán úgy látjuk, hogy ez egy ember kihagyásával, vagy emberek ámulatával, vagy csodálata nélkül történne meg. Hiszen az az érdekes, hogy ahol Isten megjelenik és teszi a csodáit, ott mindig a dicsőítés felfakad, ott mindig az Istennek a személyen ő. Szerintem ez természetes, és tudjátok, azt gondolom, hogy a mennyben is így lesz, hogy meglátod Istent, és hiszem, hogy az angyalok sem parancsot teljesítenek a dicséretek dolgában. Hanem ránéznek az Istenre, és azt mondják, hogy Istenem, te lenyűgöző vagy. És egy végtelen személyiségű, egy végtelen személy, aki terjeszkedik csak, egyre dicső, egyre szebb lesz, nem fogunk beleunni abba megint rá, és rácsodálkozunk az Istenünkre. És nagyon szeretem ezt az igét, hogy a Jeremiás 32-ben találtam. Nagyszerűek a terveid, hatalmasok a tetteid. Szemedet rajta tartod az emberek minden útján, mindenkivel útjai és tettei gyümölcse szerint bánsz. Te jeleket és csodákat tettél Egyiptomban, Izraelben és az emberek között a mai napig. Olyan nevet szereztél magadnak, amely ma is nagy. Ma is nagy a mi Istenünknek a neve. Attól függetlenül, hogy valaki ráírja a pólójára, hogy Isten halott. Ez egy elég nevetséges lázadás az Isten ellen. De megcsinálhatod. Elviseli ezt az Isten, mert van olyan fenséges, van olyan úriember. Elképesztő a mi Istenünk, és ma is nagy az ő neve. És nézzük meg akkor ezt így a személyes életedre nézve, ezt három területében. A megváltásban látjuk, és nyilvánvaló az, hogy mérhetetlen módon felszabadult az Istennek az ereje, és megmutatkozott, hogy hatalmas. A nehézségekben és a szükségekben talán az egyik másik legszemélyesebb módja annak, ahogyan Isten megtapasztalod a hatalmát. Illetve egy gyönyörű dolog, hogy Isten szolgálhatod is. Ezekre nézve szeretném megnézni csak egy pár igét. Ez egy kicsit hosszabb szakasz, de felszeretném olvasni, nagyon sokat jelentett nekem. Efézus 1.20-ban olvassuk, illetve a másik részben is átmegyünk majd. Minthogy hatalmának ezzel az erejével munkálkodik a Krisztusban, miután feltámasztotta őt a halálból, és jobbjára ültette a mennyekben. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor értetek-e világ életmódja szerint igazolva a levegő birodalmának fejedelmeihez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is mindnyájan köztük éltünk testük kívánságaival, követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk emberi természetünk szerint épp úgy, mint a többiek. De Isten gazdag lévén irgalomban az ő nagy szeretetéért, amelyen minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkeink miatt, életre keltett a Krisztussal együtt, kegyelemből van üdvösségünk. Fantasztikus dolog, hogy az a hatalom megnyilvánult, ami az én megváltásomat hozta, abban, hogy Krisztus legyőzte a halált. A halál valami, a Biblia szerint egy olyan erős szellem, egy olyan erős hatalom, ami a bűn révén képes lehúzni a pokolban. Talán ezt így lehetne jól megragadni, megfogni. A bűnnek egy következménye, a fizetsége a halál, a Biblia szerint tudjuk. Krisztus ezt győzte le. És nagyszerű, hogy Istenről elmondhatjuk azt, hogy az ő fiát, amikor elküldte, ezt az íj alkalmával is sokszor kimondjuk, és nagyon jó ezt megerősíteni. Valóságos ember volt, valóságos Isten. Valóságos ember, hogy emberi bűnöket tudjon magára szedni. Valóságos Isten, hogy a természet fölötti módon képes legyen győzni a halál felett. Nagyszerű dolog ezt kihirdetni. A megváltás másik dolga, számomra nagyon személyes, és nagyon szeretem az Ézsaiás 53-at. Ezért a nagyok között adott neki részt, amit Jézusnak az Istenünk. A hatalmasokkal együtt részesül zsákmányban, hiszen önként ment a halálban, hagyta, hogy a bűnösök közé sorolják, pedig sokak vétkét vállalta magára, és közben járt a bűnösökért. Igen, a személyes életünkben azt gondolom ez a legjobban megragadható pontja. Honnan tudod, hogy a te Istened hatalmas? Ha csak végig gondolom, hogy a bűneim olyan hatalommal bírnak, akár úgy tetszik, hogy képesek az egész életemet kibillenteni, a sorsomat megváltoztatni. Ha tényleg igaz az, hogy Isten, már pedig jogosan, a A bűnre azt mondja, hogy te emiatt, mert vétkeztél, nem részesülhetsz a jelenlétembe, vagyis nem mehetek a mennybe. Ha ez a bűn ilyen hatalom, és mennyire hozzám kötődik, mert senkire nem tudok mutogatni, ez én vagyok. És ehhez az Isten fogta a hatalmát, felhasználta, hogy a személyes életembe belenyúlhasson, és elvegye a szégyeneimet és a bűneimet. Sőt, fordítva mondom, a bűneimet, és aztán a szégyeneimet. Gondolkoztál már ezen, hogy milyen hatalom az, hogy amikor te vétkezel, és valóságosan terhelnek a bűneid, nyomasztanak, hogy milyen alak vagyok, esetleg jönnek ezek. Miután ezeket viszont megvallod az Úrnak, nemhogy még ezeket elveszi, még meg is tisztít, és még a szégyenérzetedet is elveszi. Hány ember van Magyarországon, aki ilyen bűntudattal, akár öngyilkosságon menekül? És milyen jó, hogy te élhetsz Isten hatalmával, ami a kereszten megnyilvánult. És elképesztő az is számomra, hogy Istennek az egyik oka, amiért a fiát hatalomra emelte, az mi vagyunk. Mert meghalt értünk. A mennyben sem tagad le minket, ami megváltunk, hanem azt mondja, hogy igen, én vagyok az, aki feláldoztattam te érted ezekért a mocskos bűnökért. Én vagyok az. Ezért vagyok a trónon. Fantasztikus dolog ezt látni. Kötődik hozzám az ő személye, az ő hatalma. És a másik kedvenc igém, amit nemrég olvastam, amikor a Lukács evangéliumát olvastam, a 19. résznek a 10. verse. Mert az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszetteket. Nem, hogy csak megkeressen téged, de meg is tudjon tartani azok révén. Vigye végig az életedet addig, míg hozzá el nem jutsz. Fantasztikus dolog. Bízzál ma abba, hogy ha bizonytalan vagy akár az üdvösséget felül ma, bízzál, hogy megtart az Istennek a kegyelme. Ha te nem lépsz ki ebből a kegyelemből, az ő ereje végig megtart. Ez az ő ígérete, és képes-e megtartani? Milyen érdekes, hogy ezerben kételkedünk. Aztán, ha megnézzük az univerzumot, hogy milyen hatalmasságokat mozgat, akkor meg eltörpül a kicsi gondjaink néha. A másik terület a nehézségek. Annyira jó dolog ez. Az első diában, nem tudom, olvassátok, egy kicsit átmentem elég gyorsan, róla Jobb könyvben van leírva az, hogy édesapám hívta fel a figyelmet erre az igére. Valahogy így szól, hogy milyen hatalmas az Isten, mégsem veti meg az embert. Milyen hatalmas az Isten, mégsem veti meg az embert. Az Isten szeretetének az egyik legnyilvánvalóbb jele az, hogy a nyomorúságaidban, a problémáidra odafigyel, és azokban megmutatja neked saját magát. El tudjátok képzelni, hogy Dávid, amikor a zsoltárokat írta, és talán, ha ismeritek is, olvassátok is, látjátok, mennyi minden ilyen helyzetet kiénekel. És Isten beletette az igébe, hogy legyen ez bátorításul számodra, hogy tudd, hogy a te Istened a nehéz helyzetekben, a nyomorúság helyzeteiben, ott meg tudja magát mutatni. Egy lehetőség a gyengeség, lehetőség a nyomorúság, a nehéz helyzetek abban, hogy Isten kibontsa nekünk saját magát. Tudom, hogy senki nem kívánja, én se szeretem azokat a helyzeteket, de az a helyzet, hogy valamilyen módon Isten ezt szereti alkalmazni, és nem vesz ki az ilyen helyzetek elől, hanem meg akarja magát mutatni benne. Ez a mi Istenünk, ez a mi hatalmas Istenünk, aki ilyen személyes területeken meg tudja ezt tenni veled. Zsoltán is így mondja, hogy az Úr az én kőszálam, váram és megmentőm, Istenem kősziklen, nála keresek oltalmat, pajzsom, hatalmas szabadítom, fellegvárom. Vagy a Jeremiásból, ezt mondja az Úr, aki a földet alkotta, az Úr, aki azt megformálta és megerősítette. Milyen érdekes, itt is természeti képekkel kezd. Valami olyan hatalmassal, amit valamilyen szempontból tudsz csodálni, meglátni, és talán felismerni egy utána, hogy azt mondja, figyelj, kiálts hozzám, és válaszolok, hatalmas és megfoghatatlan dolgokat jelentek ki neked, amelyekről nem tudhat. Biztos voltatok ti is már úgy, hogy a nehéz helyzetben az ember tapasztalja, mennyire őszintén tudunk kiáltani. Kicsit szégyellem olyankor magamat, hogy talán akkor nagyon őszintén ki tudom nyitni Isten előtt a szívemet. És amikor így jól mennek a dolgok, valahogy így van az emberi természetünk, valahogy akkor nem kapaszkodsz annyira bele az Isten hatalmába, valahogy akkor nem látod ezt így. Hogy ez miért van, nem nagyon tudom megválaszolni, de azt hiszem ti is igazoljátok, hogy ez így van. És ezek a helyzetek viszont, amikor jön egy nyomorúság, jön egy nehézség, felnyitja a szemedet megint erre. És milyen szép dolog, hogy a múltadból veheted ezeket elő. Milyen jó dolog, hogy ami vár rád a jövőben, a múltad bizonságai miatt erők. Milyen jó dolog, hogy a hitem valóságait már megtapasztaltam, és emiatt megyek a jövőben bátran előre, mert tudom, hogy ott is megtartott az Úr. Ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Úgyhogy bátorítanak ma reggel is arra, hogyha bármi vár még a jövőben is előtte, akár diák vagy és tanulsz, vagy akár a munkahelyed, mert váltások vannak, vagy nincs munkád. Fantasztikus dolog a személyes életünkre megvalani ezt, hogy az Isten azt mondja, kiálts hozzám. És hiszem, hogy az Isten válasza, hiszem, hogy az Istennek a cselekedetei valami olyanok lesznek, amíg ő is ezt mondja, szinte megfoghatatlan, hatalmas. Van erre hitet, hogy a nyomorúságban is elképzelt, hogy nem hogy még megoldja Isten, hanem valami olyan dolgot tesz belőle, ami még kétszer jobb, mint volt. Ezt azért merem így mondani, mert Isten mondja, mert az Istenemből kinézem ezt. Sokszor mennyire elképesztő én nekem is, hogy akár kis helyzetek, amik nagy óriássá nőnek, el tudnak keseríteni, és hitetlenségbe tudnának vinni. De amikor ránézek az én Istenemre, és én tudom, hogy ő kicsoda, és ha visszagondolok a múltba, hogy mennyi helyzetben megsegített, megszégyelem magam. És azt mondom, Istenem, kinyitom a szívemet, mosd át, és vedd el a hitetlenséget, itt van az én szívem, töltsd be, és bízok a te hatalmadba. A szolgálat, az egy másik fantasztikus dolog. Nagyon jó igét találtam hozzá, hogy utána nem is beszélek annyit. Egyrészt azt mondja Pálnak egy ilyen bizonságtétel, amit tapasztal a szolgálatban. Ezért fáradozom én is, és küzdök az ő ereje által, amely hatalmasan működik bennem. Vagy egy másik ige. Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. Ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki az Istentől kapott, erővel végzi, hogy mindenkor az Isten dicsőítessék Krisztus Jézus által, aki a dicsőség és a hatalom örökön örökké. Amen. Tudunk erre egy ámen mondani? Ez az igei igazság. Mennyire hatalom ez is, nem? Hogyha az igazságot hirdeted, meg tudod ítélni, mi nem az. És szerintem ilyenkor ezzel elkezd menni az ember fejében a szelektálás, dobálunk ki a rossz gondolatokat. Eddig nem is így gondolkoztam erről a helyzetről, eddig nem is így láttam az Istenemet, eddig nem is így láttam a szolgálat lehetőségét. Fantasztikus dolog. Istennek a hatalmát megtapasztalhatjuk, és az egyik kedvencem meg ez a zsidókhoz itt levélben. Mondjuk itt egy olyan körülményekben is mondja ezt az igét, hogy vannak, akik Istenhez tértek, az ő útján járnak, de ha letérnek. Tényleg egy érdekes dolog ez vajon, hogy ez miért történhet meg, hiszen azt mondja, akik egyszer megvilágosítottak, csittattak, és megízlelték a mennyei ajándékot, és részeseivé lettek a Szentléleknek, akik megízlelték az Isten fenséges beszédét, és a jövendő világ erőit. Itt ezen a földön, hiszem, hogy a szolgálatok révén megízleljük a jövendő világ erőit. Gondolkoztatok ezen, hogy a mennynek a hatalma, az Istennek a szava, ereje, ebben a világban a szolgálatok révén meg tud mutatkozni. És ezért úgy szégyellem magamat, amikor nekiállok úgy egy szolgálathoz, hogy hát Istenem, nem tudom, mit fogsz tudni velem csinálni. Azt kell mondjam, hogy ilyenkor megszégyenítem az Istenemet. Hát mit hiszek én Istenről? Mire képes ő? Jó, az egy másik kérdés, hogy az én részem is ott van, az engedelmességben, vagy hogy megszentelem a gondolataimat, és neki különítem el. De az én Istenem képes nagy dolgokat tenni. Nem azt akarom ezzel mondani, hogy legyünk józanság hiányával, és kezdjük el Istent felfújni olyan értelemben, hogy amilyen nem is az életünk. Hát amihez nincsen hitem, persze abban nem vágok bele. Nem kezdek kimenni az utcára, és mindenkiért gyógyulási imádkozás után egy nagyot csalódni az Istenembe. Tehát ez az oldala is ott van. De az biztos, hogy az én Istenem hatalmas. És az a lélek, ami velem van, az a józanságra is tanít, hogy hogyan éljek ezzel a hatalommal. De fantasztikus dolog ez, nem? Hogy amikor szolgálsz, akkor megtapasztalod a jövő eljövendő világnak az erőit. És várni is kell, azt gondolom, minden egyes szolgálatban. Amikor dicsőítesz, amikor másfelé szolgálsz. Sajnálom azt is, amikor valakinek úgy mondtam igét, hogy lehet magam se hittem el neki, hogy az működni fog nála. A szolgálat egy fantasztikus dolog. Isten jelenlétébe mehetünk, Istennek az erejében járhatunk. Kegyelemből van ez. De élni kell vele. Tehát ez az életem egyik legjobb része, amit itt éltek. Hogy a szolgálatban megtapasztalom őt a szolgálatokban. Megismerem őt jobban. Gyülekezet az egyház. Amikor Pál az Efézusi levélben imádkozik a gyülekezetére, ezt imádkozza nekik, hogy adja benetek a dicsőségnek gazdasága szerint az Isten, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által. A jelző megint hatalmas. És utána ugye tudjátok, úgy folytatja, elkezd egy Isten dicséretbe is átmenni, hogy mekkora a mi Istenünk. Fel se lehet fogni őt. Isten képe jó volt ennek az embernek, Pálnak. És a gyülekezetre nézve ezt mondta, hogy Isten a szellem által így dolgozik bennetek. Ezért a mai napon is, hogyha itt vagy, ne kicsi dolgot várj Istentől, és ne azt kér tőle, Istenem, azért egy kicsit valahogy rász helyre ma. Többet várj az Istenettől. Hiszem, hogy többet tud adni. Hiszem, hogy a Szentlélek ez, az az út, a hit által, aki ezt helyre tudja tenni az életedben, aki valóságát tudja ennek hozni. A másik igaz abcselből, tudjátok, és látjuk, és bizonyos értelemben, hogy mindenkiben látom ezt, hogy vágyódunk abban, hogy tapasztaljuk azt, amit az első gyülekezet. Nem hiszem, hogy bőzs dolog teljesen úgy kiindulni, ahogyan ezt ők megérték, de az biztos, hogy az Isten jelenléte, és hiszem, hogy az Istennek a cselekedetei nem változtak. Ezért sóvárgom a lelkemben, és imádkozok azért, hogy legyen egy ébredés. Hiszem, hogy az ébredés az úgy lesz, hogy az Isten népe között fog elindulni, amikor önkéntesen felállnak a gyülekezetben emberek, és azt mondják, hogy én böjtölni szeretnék a pásztoromért. Vagy azt mondja, hogy böjtölni szeretnék, mert nem tudom miért, de nagyon elkezdett fájni a szívem ezért a világért. Hiszem, hogy az lesz, amikor a Szentlélek kiárad, és önkéntes áldozatokkal elkezdjük megszentelni az életünket egyre jobban és jobban. És hiszem, hogy Istennek a jelenléte jobban meg tud nyilvánulni, és a hatalma. Talán ezt most nem olvasom fel, elég hosszú az ige, de az 1 Korintusban itt egy nagyon fontos ige van. Nekem annyira jó esett ezt elolvasni, még régebben is. Azt mondja, hogy a gyülekezetben, amikor kiválasztotta Isten a tagokat is, nem olyanokat választott ki, akik mondjuk a világ szerint is nézve erősek lennének, vagy hatalmasak. Én nekem annyira tetszik ez. Tudod, hiszem, hogy az Istennek egy nagyon kedves dolga, hogy amikor megragad valakit, szinte valahogy úgy látom, mint Istennek kihívást látna, hogy itt van egy gyenge ember, és megmutatom rajta, milyen erős vagyok. Gondolkoztál már azon, hogy a gyengeségeid egy mérhetetlen jó út, egy lehetőség arra, hogy Isten megmutassa neked, hogy milyen hatalmas. Mennyire megváltoztatja a gondolkodásmódunkat ez, nem? Gondolkoztál így, hogy a saját gyengeségeid, alkalmatlanságot gyönyörű helyei lehetnek annak, hogyha beengeded Istent oda, hogy ő megmutassa a hatalmát. És a gyülekezet ebből áll. Én hiszem, hogy a gyülekezet így tudja megmutatni Isten hatalmát ezen a világon. A gyenge emberek vonzák ezt, szívják ezt, és kérik az Isten jelenlétét. És nagyon tetszik a vége, az van odaírva, hogy mindenki a végén kezdjen el Istennel dicsekedni. Az van odaírva. Istennek kedves dolog ez, amikor rádöbbenünk, hogy mennyire rá vagyunk szorulva. És amikor rádöbbenünk, hogy a gyengeségeink nem az akadályok azért, hogy megtapasztalhassuk őt. És itt Isten népe elkezd dicsekedni Istennel, mert megtapasztalják őt. És az utolsó rész a világ. Egyébként, amikor elkezdtem készülni, ezt kihagytam. Igazából csak ezt a 3-at láttam, de valahogy a Szentlélek közben elém hozta azt, hogy figyelj, nem látotta a világban is az Istennek az erejét, vagy az akaratának a megvalósulásait. Eszembe jutott például a Zsoltár is. Hatalmasan uralkodik mindenkor az Isten. Szemmel tartja a népeket, hogy ne kelhessenek föl a lázadók. Vagy minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalomnak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől, ami hatalom pedig van, az az Istentől rendeltetett. Ezt tudjuk, hogy a kormányra is mondja például. Vagy a kormányzókra, a királyokra. Nem igazán láttam eddig így, hogy Isten jelen van ott is. Az egy másik kérdés, és azt hiszem, hogy nálam egy bölcsebb valaki fog tanítani arra, hogy annak ellenére miért történik a világban, ami történik. De nyilvánvaló az, hogy Isten keze jelen van, és elég hatalmas ahhoz, hogy minden területen uralkodjon. És már nyilvánvaló az is, hogy a világnak a fejedelme már nem a sátán, hogy ez a neve van a Bibliában, hanem azt írja a János Evangélium a 13. versében, az ige is, ezt Jézus mondja, ezeket azért mondom nektek, hogy békességet legyen én bennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a világot. Az a világnak a fejedelme legyőzetett, és a világnak a fejedelme a názáreti Úr Jézus Krisztus. Hagyj mondjam ezt még egyszer, a názáreti Úr Jézus Krisztus. ez békességet hoz az életemben, ez egy nyugodtságot hoz az életemben, ahogy ő is mondja, hogy bennem van egy békességetek emiatt. Bármilyen körülményeik vannak. És milyen jó volt megtapasztalni, hogy Sanyinak az életében kell annyira jó volt Istent látni, amikor a nyelvvizsgája, ahogy a meg lett. Tudjátok, egy kormányrendelet megváltozott. És akkor lehetne azt mondani, hogy hú, Sanyi nagy mázid volt, de ahogyan járt szerintem ő az Úr, és ahogy mi is imádkoztunk emiatt, hiszem, hogy Isten cselekedett. És látni, hogy egy kormányrendelet megváltozik azért, hogy ő neki például a nyelvvizsgája meg lehessen. Fantasztikus dolog. És azt legszívesebben azt tettem volna egyébként, hogy körbeülünk, és elkezdjük beszélni, hogy hogyan tapasztaltatok már eddig Istent az életetekbe, a hatalmát. És mindenki elmondja a bizonyságokat, mert ez közöttünk van. A hit által valósága van ennek. És ma, amikor készültem, itt hanem a héten is, amikor ezen gondolkoztam, azért éreztem, hogy erről kell beszélni, mert azt éreztem, hogy az Úr valahogy azt üzeni Isten népének, hogy lássátok meg, hogy nagyobb vagyok, mint amit eddig gondoltatok. Nem tudom, hogy milyen engedelmességet kér tőled az Isten ezek után, hogy ezekre az igékről olvastál. De van egy nagyon jó ige, ami azt gondolom zárásnak és befejezésnek nagyon jó. Az istentelenek csalárd hisszegést követnek el a szövetség ellen, de a nép azonban, amely ismeri Istenét, kitart és cselekszik. Egy másik fordításban úgy van leírva, hogy hatalmas dolgokat tesz, nagy dolgokat tesz, aki isteni, ismeri Istenét. Azt gondolom, hogy az Isten ismeretből nagyon sok engedelmesség, nagyon sok életváltoztatás, nagyon sok gondolatváltoztatás kell, hogy fakadjon. Természetes dolog. Az Isten égi erre is hív fel, hogy mindig újulj meg a gondolataidban. Mi azt mondja, hogy az értelmetek megújulásával értsétek meg, mi az Istennek az akarata, mi az, ami neki tetsző, mi az, ami tökéletes. Erre meg oda kell szállni mindenünket, főleg a testünket, aki nem akarja ezt. Legyen ez a végszó. Legyen egy vágy, ami felkelhetett ma a szívedbe, látva az Isten hatalmát, látva az Istennek a hajolását is. Mert nem csak a csillagokat alkott, hanem a te veséidet, a te testedet. Lát téged, tudja milyen vagy. És ezek révén ez a hatalom, ami fenntartja a mindenséget, érted dolgozik. Milyen fantasztikus ez, érted dolgozik. Én nagyon szeretnék most annak érintiteket, hogy ezeket most reagáljátok le Istennek, jó? És szeretném, ha majd felállnánk, és amikor imádkozol, hangosan a helyeden, bátran mondd ki, mi szíved van Istennek. És kérlek arra is téged, hogyha van bármi, amit kér Isten ezek után, hogy akár a gondolataidba, akár a cselekedeteidbe változást kér, ezek miatt az igazságok miatt. Bátorítalak téged, és még gyülekezet nektek is mondom, mindannyiunknak. Hadd írja át Isten újra és újra az ő képét a fejünkbe, hogy milyen hatalmas ő. És ha visszatérnék az első diára, ott láttatok egy mérőeszköz. Eddig talán kiúsztuk el ilyen, tudod, az Isten ekkora az életemben. De egy gyülekezeti szinten még nagyobb dolgokat is tapasztalhatunk, a sok bizonyság révén is, amit megértünk, ezek után is akár, után az Isten igény megváltoztat minket, és más szemléletünk lesz. Nagyon szeretnének erre bátorítani titeket, keljen fel a hitetek, engedjük Isten egy új képet mutathasson, és hitáltal történik a Szentlélek munkája keresztül. Jó, úgyhogy erre bátorítok titeket, álljunk most fel, jó, és a helyeden, ahogy vagy, egyesével, hangosan, hadd hallják a többiek is, ami benned van. Ha van benned valami imádság, amit szeretnél elmondani Istennek, azt mondjad.